Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd.
Tehetség, tudás, szorgalom. Csupán erre van szükség a felemelkedéshez, az amerikai álom megvalósításához. Amerika krédóját a meritokrácia adja, de képesek voltak ezt valósággá tenni, vagy csak utópia maradt? A gazdasági és politikai dinasztiák uralják-e ma az ígéret földjét? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Magyarics Tamás, aki úgy látja, az amerikai álom még létezik, de a lakosság egyre kisebb része tudja megvalósítani. A többség lehetőségei beszűkültek vagy stagnálnak az utóbbi évtizedekben. A meritokrácia elve az államalapítás óta érvényesül az Egyesült Államokban, ám napjainkra mindez megkérdőjeleződik, veszélybe sodorva ezzel az amerikai álmot. Ezt már Fekete Rajmund mondja. Velünk lesz a stúdióban Pogrányi Lovas Miklós, aki szerint korai még temetni az Egyesült Államokat. Amerika egy adaptív politikai rendszeren alapul, amely felfoghatatlan változásokat képes túlélni. És csatlakozik hozzánk Tóth Máté, aki úgy véli, a meritokrácia hamisan amerikainak csomagolt ideája mára az egalitárius törekvések és a mély állam szorítójába került az Egyesült Államokban. Rövidesen válaszlás lesz az Egyesült Államokban, és szeretnénk megnézni egy kicsit a mélyben húzódó ellentéteket, hogy értelmezzük a Trump és Biden közötti vitát és a feszültségeket, és a támogatói közötti feszültségeket is. Vajon éle még az amerikai álom? Erről szeretnénk beszélni, vagyis lehetséges-e, hogy bárki képességei szerint előre jusson ma Amerikában, vagy pedig a valóság az most már egy kicsit más? Hát akkor ez az első kérdés. Megvan-e még az amerikai álom?
Hát, hogyha a statisztikát nézzük, és hát a statisztikát lehet így is úgy is csavargatni, az amerikaiaknak a mondjuk olyan 36-40%-a mondja azt, hogy még van amerikai álom. 42-43% azt mondja, hogy elérhetetlen az amerikai álom. Most az amerikai álomnak a meghatározása maga is egy kicsit problematikus, tehát egyrészt ezt lehet értelmezni fizikai, illetve mondjuk pénzügyi, gazdasági téren, hogy valaki előre jut, vagy nem. Ez egy ilyen mítosz a rongyokból a gazdaságba, vagy gazdagságba. Mondjuk Andrew Carnegie, vagy a hasonló milliárdosoknak az életútja. A másik politikai, társadalmi, a fakúnyótól a Fehérházig. Itt azért utóbbi időben elég sokan bejárták ezt az utat, Clintontól kezdve Obamáig. Tehát többfajta megközelítése van ennek.
Tehát de gazdaság és politika, ugye most, hogyha nagyon egyszerűsítjük.
És hát nyilván van ez hozzájára a társadalmi elismertség, és társadalmi lag emelkedette valaki, vagy nem. Illetve általában azt szokták megnézni, hogy a szülőköz képest a gyerekek előre jutnak-e, vagy nem, tehát magasabb fizetési kategóriába kerülnek, vagy a jövedelmi kategóriába kerülnek, vagy nem. Itt eléggé ellentmondásos a kép. Hogyha a leggazdagabbakat nézzük, akkor kb. 60%-uk nem éri el a szülőknek a jövedelmét, hogyha viszont a legalacsonyabb bevétellel rendelkező családokat nézzük, akkor 60% azért előre jut anyagilag. Tehát nyilván valóan, ha valaki 50 000-60 000 dollárra jut mondjuk egy évbe, az nem olyan jelentős, mint hogyha több milliós bevételből 1-2 milliót elveszi. Tehát itt azért, ahogy ugye Churchill mondta, számokkal lehet zsonglóködni. Általában, hogyha most össze akarom az egészet kicsit foglalni, a liberálisok azt mondják, hogy az amerikáló megszűnőben van, és ez a rendszer már nem kedvez annak, hogy valaki fel tudjon emelkedni, és a statisztikákat hoznak elő, hogy Egyesült Államok a társadalmi mobilitás tekintetében 27. csak, már skandináv országok is megelőzik. A másik oldalon a konzervatívok pedig azt mondják, hogy még mindig azért Egyesült Államok egy olyan ország, ahol kemény munkával előre lehet jutni, és hát rengeteg példát lehet erre hozni, akár a legmagasabb szinten, akár pedig hát a nagy, úgymond tömegeket illetően, tehát a nagy tömegeket én úgy értem, hogy amikor a középosztályt illetően, de minden esetre a számok azt mutatják, hogy az előjutásnak a lehetősége azért drasztikusan csökkent az utóbbi egy évtizedben, 20 évben, és hát ilyen pillanatban az előjutás az nehezebb, főleg hogyha a gazdasági pénzügyi lehetőségeket nézzük, stagnálás van, és ez többek között, hogyha bevezetőben tette az elnökválasztást, Trumpnak az egyik olyan ütőkártyája, hogy nagyon sokan szavaznak rá, akik úgy gondolják, hogy az ő elnöksége jobb gazdasági pénzügyi lehetőségeket fog teremteni, mint a Biden adminisztráció.
Ezen felbuzdulva, amit tanár úr is itt említett, hogy a statisztikákat hogyan csűrjük, csavarjuk, én egyel hátrébb lépnék, és azt mondanám, hogy ugye az amerikaiakban van ez a úgynevezett amerikai kivételesség, ami össze lehet tulajdonképpen húzni a meritokrácia elvével, az amerikai álommal, és azt látjuk, hogy ha más statisztikák, hogy ez egy csökkenő tendencia. Tehát mondjuk még 2-3 évvel ezelőtt ez a szám, akik azt gondolták a megkérdezettek közül, hogy az Egyesült Államok jobb ország, mint a világ többi másik országa, ez legalább egy 10% pontot esett az elmúlt egy kötőjel 2 év alatt, tehát mutatja azt, hogy van egyfajta ilyen bizalomvesztés, ami szerintem talán a 2000-es évekig kell vele visszamennünk, addigra ugye azért láthattuk azt, hogy ez amit ugye tanár úr említett itt a mobilitás kérdése, és hogy elkezdett csökkenni, ugye az, hogy azok a, hívjuk úgy, demokrácia export kezdeményezések, azok a háborúk, amikről kiderültek, hogy tulajdonképpen semmi másról nem szóltak, mint az ellenfél legyalulásáról, elég Irakra, Afganisztánra gondolni, és azokból a csúfos, utána ebből egy csúfos kihátrálás, emlékezzünk vissza azokra a képekre, amikor Afganisztánból kivonulnak az amerikaiak, és ahogy kivonulnak, tulajdonképpen összeomlik az egész, amiben 20 évig pumpálták bele a pénzt. És azt látják az emberek, hogy nyilván ezek nem jó irányba vennek, és közben meg elvesztették azt, ami miatt az Egyesült Államok, és maga ez az amerikai álom ott volt mindenki előtt, ami teljesen leegyszerűsítve mit jelent, kimegyek, lehet, hogy van mondjuk egy-két dolcsi a zsebemben, de hogyha szorgalmas vagyok, dolgozok, megyek előre az életembe, vagy jó ötletem van, akkor ezeket én fel tudok építeni magamnak akár egy birodalmat, erre tanár úr is hozott példákat, ugye akár mind a gazdasági, mind a politikai szférából. De elég csak megnézni ezeket a hatalmas nagy high-tech cégeket is, hogy honnan indultak tulajdonképpen, egy garázsból indultak úgy, hogy most tulajdonképpen már egy világhódító úton vannak. És azt láthatjuk, hogy ez az elmúlt évtizedekben ezt az amerikai álmot, minthogyha tudatosan szét akarnák verni. És egy ideológiai alapú politizálás lett úrrá, ami olyan szinteket ért el most már, hogyha megnézzük ugye, itt utalta az elnökválasztása, a közelgő elnökválasztása, hogy már-már egy ilyen törzsi megosztottság van a republikánus és a demokrata tábor között, amiből úgy tűnik innen nézve, mint hogyha nem is nagyon lehetne feloldani. És az, amit tanár úrra reflektálva, hogy a Trumpnak az egyik ilyen ütőkártyája, hogy megszólította azt a réteget, ezt a kb. Mondhatjuk úgy, hogy ezt a Deep Amerikát, akik úgy érezték, hogy ők el vannak hanyagolva, velük senki nem akar foglalkozni, és ez az egyik olyan ütőkártyája, akiknek azért ez egy viszonylag széles középosztálybeli réteg, akiknek van pénze, csak mondjuk kifele nem látszódik.
Jó, hát jó lenne megnézni, hogy mi van pontosan mögötte, mert azért, ha megnézzük az elmúlt évszázadok Amerikáját, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy itt nem volt születési arisztokrácia, hanem az oda kivándoroltakból emelkedtek fel, hát lehet, hogy érdemek alapján, nem tudom, ezt történészek biztos szépen tudják elemezni, azok a családok, amelyek aztán megalapították az Amerikai Egyesült Államokat, és később is ugye az amerikai álom, hát ez legendás volt a világban. Mi történt a 20. században, ahogy bemerevedett egy kicsit ez a struktúra ezek szerint, vagy pedig ez már a 21. század vók és egyebek, ami lehetetlené teszi a normális vitákat, és ami pedig azt hiszem, hogy minden fejlődésnek az alapfeltétel, hogy legyen nyílt vita, és abból ne szorítsanak ki senkit.
Én azt hiszem, hogy nem merevedett be semmilyen struktúra, ez egy látszat. Ha megfigyeljük, hogy kik ezek a nagy családok, akiket mondtad, hogy nem születési arisztokrácia, de nagyon gazdagok, akkor ezeknek a javarésze azok spekulánsok voltak, de nem pénzügyi spekulánsok, mint amivel ma lehet sok pénzt keresni, hanem inkább telek, ingatlan és ehhez hasonlók. Tehát nagy régi vasútmágnások, olajmágnások, ilyenek lettek igazán gazdagok. Ugye a Johns Hopkins, aki az egyetemet is alapította, vagy a Rockefeller család, ahogy magyarosan mondjuk a nevüket, ők mind spekulánsok voltak, és emellett jelentek meg azok a családok, akik a nehéziparból gazdagodtak meg. A legismertebb példa azt hiszem a Ford család, mindenekelőtt Henry Ford. És ha megfigyeljük azt, hogy mondjuk a hidegháború vége felé melyek voltak a legnagyobb, legsikeresebb cégek az Egyesült Államokban, csupa vegyipari, nehézipari céget találunk közöttük. Ha most rákeresünk arra, hogy melyek a legnagyobb cégek, akkor szinte kizárólag szolgáltatóiparból találunk cégeket. Az egyetlen kivétel talán a SpaceX, de az sem egyértelműen nehézipar, az is inkább egy nagy hozzáadott értékű ipar, de a többihez képest, mint az Airbnb, vagy az Uber, ahogy szoktuk mondani, egyértelműen ezek mindegyik immateriális javakkal kereskedik, tulajdonképpen információt ad, vesz, munkaszervezési eljárásokat dolgoz ki, és azt eladja másoknak.
Tehát, hogy közelállok, de tulajdonképpen ezek most a szűzföldek, ugye a digitalizáció által feltárt világ, ez a szűzföldek, ami...
Mondhatjuk így is, hogy szűzföld, de szóval szó nincs arról szerintem, hogy bármi bemerevedett volna, egyszerűen változik a világ, és most a nagy pénzt a szolgáltató iparral lehet csinálni. Ez egyik dolog. A másik, hogy van ez a sokat emlegetett pénzügyi buborék, amit azóta is fújnak, tehát hiába volt 2008-ban itt egy gazdasági világválság, a pénznyomtatás, a pénzteremtés még mindig nyugodtan mehet mindenféle fedezet nélkül, és ebből borzalmas pénzeket szereznek különböző áttételeken, mindenféle pénzügyi mahinációkon keresztül. Tehát én azt látom, hogy épp, hogy nem merevedett be semmilyen struktúra, nem pont, hogy most is a földből úgy nőnek ki a milliárdosok egyik pillanatról a másikra, hogy ezt el se tudjuk képzelni, és ugyanígy cégek fölemelkednek, és eltűnnek utána a süllyesztőbe, gondoljuk mondjuk a Yahoo-ra, amelyik a mi fiatalkorunkban egy nagyon felterekvő menő cég volt, most pedig hát már ilyen sokadig futottak még.
De akkor ezzel azt mondod, hogy van egy olyan jogi környezet, egy olyan gazdasági rendszer, egyáltalán egy olyan társadalom vagy világfelfogás Amerikában, amelyik az amerikai álmot most is lehetővé teszi, csak más területeken?
Szerintem igen.
Most és milyen ez a rendszer?
Ugye az amerikai állam az nem egy társadalmi jelenség, az egyéni embernek az életében valósul meg, vagy nem valósul meg. Persze a statisztika, amelyik összegyűjti ezeket a véleményeket, az nem mondom, hogy elhanyagolható, de azt hiszem, hogy az Egyesült Államokban a társadalmi mobilitás még mindig sokkal nagyobb, mint mondjuk az Európai Unióban.
És milyen az a társadalmi rendszer, ami ezt lehetővé teszi? Tehát mi a titka a társadalmi rendszernek, ezt meg tudod fogalmazni így?
A titka, hát és egyébként ilyen szempontból valóban bajban lesznek előbb-utóbb az amerikaiak valószínűleg, az egyéni felelősség az egyéni szabadsággal párosítva. Tehát, hogy viszonylag kevés bürokrácia mellett tud valaki vállalkozni Amerikában. Ez a helyzet egyébként romlik, tehát egyre bürokratikusabb az Egyesült Államok is, de még mindig sokkal szabadabban lehet vállalkozni, mint az Európai Unióban. Hosszú évekkel ezelőtt még a Roger Scruton írta, nem is tudom mikor, 2010-es években, hogy akkor volt 200 ezer oldalnyi a EU-s joganyag az Aki Communitaire-rel, meg mindennel a softlóval együtt, tehát ember nincs a talpán, aki ezt át tudja tekinteni, de hogy Máté megcáfolja, vagy megerősíti, tehát hogy igazából az Egyesült Államok még az összes többi struktúrához képest azt mondom, hogy még mindig viszonylag a legvállalkozásbarátabb környezet.
De ugye ezzel együtt azt sem vitatott, hogy az embereknek a közérzete, ugye amire hivatkozott tanár úr, és hivatkoztatok az előbb, az lehet más sugalló.
Hogyne, persze. Uh-huh. Hiszen a médián keresztül rengeteg impulzus ér minket, ami befolyásolja a szubjektív biztonságérzetünket, a sikerességérzetünket, a boldogságérzetünket, de az nem azonos a realitással.
Uh-huh. Folytatva innen, reflektálva arra, hogy jogilag nézve nem is kérdés, hogy az Európai Unió és az EU jog lényegesen merevebb. Hát én ebben élek 20 éve, hogy az itteni versenyjogi és az állami támogatási jogi szabályok, azok hogyan ölik meg az európai versenyelőnyt, akár az operenciás tenger másik oldalához képest, és akkor még Kínáról nem is beszéltünk, ahol meg ugye számolatlan állami támogatással jönnek az invenciók. Úgyhogy ez mindenképpen igaz. Én azt gondolom, hogy nem csoda, hogy nem értjük az Egyesült Államokat, pontosan azért, mert hogy dinamikus folyamatok zajlanak, meg hogy van egy csomó mitosz. Fontosak a statisztikák, de hogy ugye, amit pont Churchill mondott, hogy én annak a statisztikának hiszek, amit én magam hamisítottam, ugye itt folyamatok vannak mögötte, meg mitoszok. Az egyik szerintem pont a meritokrácia, az amerikai álom ezen lábának a természetével kapcsolatban az, hogy egyáltalán ez valóban amerikai novum-e, és hogy Amerikának vagy a tágabban a felvilágosodásnak köszönhetjük ezt. És nem csak azok a világos példák mondanak ennek ellent, mint Kínának az a több mint 1000 éves gyakorlata, hogy meritokratikus módon termelték ki a bürokráciájukat.
A kommunizmus idején is? A kommunizmus idején is?
Bizonyos fenntartásokkal azt mondanám, hogy ugye ennek elég jó szakirodalma van, hogy valamilyen módon ezek az előzmények átmentek ebben. Nyilván törést jelent a kommunizmus mindennel, de hogy ugye vannak erre elég jó tanulmányok, hogy még a régi irodalma is a kínai dinasztiáknak, a vörös szoba meg ezek, hogy hogyan lettek a kommunista elitnek az irodalmává, és hogyan tért át az a konfuciánus gondolkodás is.
Mert itt az alapgondolat az, hogy a hivatalnokainkat érdem alapján választjuk, érdem alapján és nem választjuk. Származás alapján, és ez Kínában is megvolt.
Ez Kínában kimondottan így volt 1000 évig, de nálunk ugye Platónnak igazából az ideális állam, a filozófusoknak a kiválasztás az egy ilyen szellemi, rátermettségi gondolat volt. De hogy nem is vesz fel ezeknél, azért tényleg legyünk igazságosak, hogy azért ahogy az állam és a társadalom őseredeti okait, eredőit keresünk, akkor ott az érdem és a rátervettség az egy állandó jelenlévő dimenzió. Nem akarom félrevinni nagyon, mert ez ugye már ilyen, tényleg ilyen nagyon filozófiai kérdés, de hogy azért a civilizáció, én erről írtam egy könyvet, az uralom etnosz mitosz hármasa mentén sarjadt ki, az érdem, a közösség és az idealizmus hármasa, tehát az érdem mindig jelen van, ha csak a magyar történelmből belegondolunk, a szeniorátus, mint öröklési intézményének mindig volt egy rátermettségi komponense, hogy a tágabb nagy családból választották a fejedelmet, vagy az előkelőket, de hogy mindig a legrátermettebb férfi tagja a családnak. Ez nyilván módosult, változott a középkorba, ugye a dinasztikus hagyományok okán, de sose veszett el. Tehát Stendhalnak a vörös és fekete az egy jó szimbólum arra, hogy mindig megvoltak a társadalmi mobilitásnak bizonyos csatornái, vagy nehéz azt mondani, hogy egy hunyadi az nem a saját tehetsége okán emelkedett ki. Már
vagy Bakóc Tamás, ugye?
Bakóc Tamás meg a legjobb példa.
És amikor megérkezünk, nagyon sokat.
Pontosan, tehát szerintem ez az első mitosz, amit érdemes. A másik egész röviden, hogy ugye szeretik zárójelbe tenni a meritokrácia kapcsán, annak a deficitje okán is, meg a születése okán is, a biológiai, genetikai komponens, hogy ezek bizony nem véletlen termelődnek ki azok a kiválók, és ennek a következménye az is, hogy ahol kiváló generációk követik egymást örökletesen, ott az se véletlen, hogy ott több generáció egymást követi a társadalmi politikai életben. Ez teljesen törvényszerű, erre Herrenstein professzornak van egy nagyon jó könyve, már a 70-es években levezette ezt, hogy igazából a meritokrácia fogalmilag kitermeli azt, hogy egymás után jó generációk követhetik egymást, egyszerűen mert jó minőségűek. Tehát, hogy van egy ilyen olvasata is, és azok, akik nagyon ilyen egalitárius, egyenlőségelvű irányból támadják a meritokráciát, azok ugye teljesen csukott szemmel viseltetnek a biológiai komponens iránt is. Nem véletlen, hogy Herrenstein volt az a professzor, akit a Murray-jel együtt a bell curve, ugye a haranggörme írójaként, csak azért, mert az IQ-val kapcsolatos kutatásaikat nyilvánosságra hozták, ugye egy komoly boszorkányüldözés követte. A harmadik dolog, meg tényleg csak röviden, aztán úgyis beszélgetünk róla, hogy ez a meritokrácia Amerikában, amit szeretünk tényleg álmainkban Amerika visszainteget teljesen ilyen azonosítani az elmúlt 200 évszázad, és tényleg egyébként Washington, meg Adams, meg Jefferson bele volt szerelmesedve ebbe az ideába, az nem véletlenül, és itt érkezünk meg az aktuális témához, ma most az Egyesült Államokban pontosan a változások okán azért satuba van fogva az egyik irányból azon ilyen egalitárius társadalmi mérnökösködő mondások által, amik leginkább az új college-jogból születő szellemi elit okán támadják azt, hogy itt bizony el kell torzítani társadalmi mérnökösködési okokból, fai, nemi, egyéb okokból az eddigi, a legrátermettebb embert a megfelelő helyre elvet, és ennek nagyon jó szimbolikája volt, amikor azt hiszem 2019-ben volt a CNN, megszakította az adását, csak azért, mert Trumpnak a belpolitikai tanácsadója ezt merte mondani, ami 200 év az amerikai állam, hogy a megfelelő embert keresik a megfelelő helyre, kevésbé azt, hogy kinek milyen etnikai minority háttere van. És ez háborította a közvéleményt. A másik irányból
meg... Illetve a CNN-t, hogy egész...
Hát a CNN-t, igen, aki megcsinálja a közvéleményt.
Tehát
a
nap végén... az 500 ezer embert kinézik.
Aztán megérkezett a közvéleményhez, valószínűleg miután átdolgozták őket. A másik pedig a Deep State, mert hogy az elit, aki ugye Mike Lofgren-nek a műve óta ugye viszonylag bevetté vált ez a fogalom, valahol össze is ér ezekkel a társadalmi mérnökösködőkkel, ezekkel a college-okból érkezőkkel, akik mindenféle safe space-eket akarnak, és tényleg Berkeleyen olyan helyek vannak, ahol nem mehet be fehér ember az egyetemen, vagy ugye tudjuk, hogy a Harvardon volt diplomaosztó, ami kimondottan apartheid elvű volt, tehát nem vettek részt rajta fehérek, tehát ez az Egyesült Államok ma. Innen is töltődik emberileg az a deep state, ami viszont, és ez válaszol, hogy miért kell egy jogász egy ilyen műsorban, mert hogy megérkezik ez az államigazgatás, a jogalkotás dimenziójához is már, tehát ez már nem csak egy veszélytelen társadalmi mérnökösködés, ami támadja a meritokrácia elvét az Egyesült Államokban, hanem eljut a jogalkotásig, illetve a mély államnak a dimenzióig, és ez a kettő, a deep state, illetve ez a társadalmi mérnökösködő álértelmiségi várakozás a college-okból, na ez együttesen fogja satúba jelenleg azt az elvet, hogy a megfelelő embert a megfelelő helyre, és nem számít az, hogy honnan jöttél, mi a származásod.
Tehát a vók és az érdem szerinti előremenetel, ez egyenesen ellentétben van egymással.
Egyenesen ellentétben van.
Jó, na most itt azért Miklósnak volt egy kemény állítása, hogy az amerikai állam ez tulajdonképpen működik most is, bár mindenféle veszélyek fenyegetik, ugye ezt állítottad nagyjából. Erre mit tudunk mondani, mert ugye vannak a közvéleménykutatások, ahol a közvélemény mond valamit, de hogy a mögötte lévő folyamatokat, hogyha elemezzük, akkor Miklósnak ebben igaza van, hogy ez még működik, vagy pedig hát látszólag működik még?
Hát egyrészt, ha Miklóshoz kapcsolódnék, akkor az amerikai állam nem csak Amerikában működik, hanem külföldön is működik. Tehát a felmérések szerint az első szem bevándorló bevándorlási célpont országokat tekintve az első tármak még mindig. Tehát mindig megvan ez a mítosz a lehetőségeknek a hazája, a Eldorado és minden egyéb. Hát annak idején 17.-18. században olyan kicsit mulatságos leírások voltak Amerikáról, hogy nagyon nehéz átkennes folyón, mert az ember mindig halakra lép, és mindig annyi hal van a folyókban, meg hogyha találomra egy nyilat elő, akkor biztos agyonüt három szarvast, és így tovább. Tehát ugye ez az Eldorado Land of Opportunity, és ez végül is megmarad bizonyos szempontból. Valóban különben, ahogy Miklós is mondta, azért a mobilitás létezik. Na most a mobilitás, a kérdés az, hogy melyik mondjuk társadalmi csoportoknál létezik mobilitás, és melyiknél nem létezik, mert azért vannak különbségek. Hogyha azért megnézzük mondjuk a különböző társadalmi csoportokat, akkor azért nem egyenlő a mobilitás. Tehát mindig
más a spanyol lajkúaknál, más az afroamerikaiaknál,
így van,
más az angolszak.
Mert igen, az az úgynevezett szocioökonomiai háttér az nagyon sokat számít, amit most megpróbálnak kiegyenlíteni, tehát eléggé, hát úgy mondom, hogy fogalmaznék, ez a woke eléggé ilyen fejszével próbálják ezeket a kitüremkedéseket levágni, de az igazság az, hogy még mindig az, hogyha valaki a Rockefeller családba születik, vagy pedig a Detroit kellős közepén egy fekete gettóba születik, azért mások a lehetőségek. Tehát azért ne tagadjuk, hogy...
Tehát az igaz Párizsra is, meg Budapestre is, hogy...
Igen, tehát ez általában vonatkozik azért nem csak Amerikára, hanem nagyon sok államra is, hogy azért különböző helyről, különböző háttérrel rendelkezőknél a lehetőségek nem ugyanazok.
És vonatkozott nyilvánvalóan a 200 évvel ezelőtti, vagy a 100 évvel ezelőtti Amerikára is. Tehát...
Igen, tehát hogyha 200 évvel ezelőtti Amerikáról beszélünk, gyakorlatilag ezt az első, ugye ez a populáris forradalmat Andrew Jackson hajtotta végre, pontosan ő a keleti parti elitek ellen, mert az első hat elnök közül négyen a Virginiai dinasztiából kerültek ki, ketten a Massachusetts-i bráminok közül kerültek ki, és ezek a családok azért megmaradtak. Tehát a újangliai bráminok, a Lodge-ok és az Adams-ek azért hosszú időn keresztül komoly szerepet játszottak, és hát nyilvánvalóan jöttek az új gazdagok, többek között mondjuk a Kennedy-k. Na most a Kennedy családnál érdekes dolog az, hogy egyrészt ugye írbevándorló, másodszor pedig az a klasszikus eset forog fönt, hogy az első milliót nem kell kérdezni, hogy honnan jött.
És ugye 1885, amikor ők bevándorolnak, tehát tényleg egy nagyon gyors karrier.
Igen, és akkor utána Bostonba, polgármesterbe házasodnak ott egy helyi, már aránylag megállapodott családba, és aztán Patrick az édesapa, az a Pate Familias, aki a 20-as években, tehát nem biztos a legálisabb eszközökkel szerezte meg az első milliót, és utána pedig hát képített egy olyan családot, amelyik rettentően szertágazó, tehát elnök, igazságügyminiszter, elnökjelölt, most egy elnökjelölt, ez nem lehet elfelejteni azt, hogy Schwarzeneggernek a felesége egy Kennedy lány volt, tehát nem csak keleti parti, hanem nyugati parti establishmentben is azért a Kennedy-k ott voltak. Ez egy ilyen klasszikus olyan család, amelyik idézőben dinasztiát tudott alapítani, de mondjuk a dinasztiára beszélünk, akkor a Bushékról is beszélhetünk, ahol egy szenátor, elnök, még egy elnök, floridai kormányzó, tehát ez is egy dinasztia, amerikai dinasztia, és Bushék úgynevezett régi pénz volt, a Kennedy-k az új pénz volt ilyen szempontból. Tehát igen, a mobilitás az megvan, de hát hogyha valóban hogyha egyes emberekről beszélünk, akkor még mindig nagyon sok mindent el lehet érni, és kevés pénzzel. Tehát a klasszikus példák mondjuk Bill Gates, vagy pedig az Apple-nek az összebarkácsolása idézőjelbe egy fészerben, és már nem kellenek olyan óriási üzemek, mint annak idején kellett mondjuk a US Steelhez, Carnegie-nek, vagy Rockefelleréknek, vagy a Stanfordnak, vagy a Frickéknek, és így tovább. Tehát megváltozott valóban a környezet, és ez több lehetőséget ad. Hogyha megnézzük például a Google-nak az alapítóit, hát nem is tudom, hogy amerikai név van-e ott közöttük. Ilyen indiai, lengyel, ilyen-olyan leszármazottak vannak, akik valóban nagyot tudnak alkotni, főleg, hogyha a Silicon Valley környékén tudnak dolgozni.
De most miként jelenik meg mindez egyébként a mondjuk az elnökválasztási küzdelemben? Ugye Trumpot gyakran apostrofáljuk úgy, mint az elit ellenes, mint az elitnek az elit ellenes részét, és a mondjuk úgy idézőjebb, hogy a munkásosztálynak a képviselőjét.
Attól függ, hogy melyik elitről beszélünk, mert a politika nyilván eleve szerintem mindenhol, de Amerikában aztán főleg elitek harca. És van egy ilyen jellegű összecsapás, ami az 50-es években úgy nézett ki, hogy az új elit a régi elit ellen, és a régi, amelyik a nehéziparon, vegyiparon, fegyvergyártáson alapult, azok lettek a republikánusok támogatói, és az újak, akik inkább a pénzt fialtatták, ők pedig a demokratáké. Most is hasonlót látunk, azok, akik inkább ilyen materiálisabb javakat állítják elő, ők inkább hajlamosabbak a republikánusokat támogatni, és akik ezeket az új startupokat csinálják, tehát olyan óriás vállalatokat, amelyek tulajdonképpen laptopokról működnek, és egyik pillanatra a másikra a világ leggazdagabb embereivé tették a tulajdonosaikat, Facebook, Amazon, a Twitter korábban, de hát a GAFAM-ot, ugye a Big Five-ot lehet itt mondani. Ők pedig a demokraták mögött állnak, és ez az új elit akar leszámolni a régivel. És nyilván van az elit és a lakosság egy bizonyos része között mindig valamiféle érdek közösség. az elitek általában elkülönült érdekekkel rendelkeznek, mint a lakosság többsége, de azért van érdekközösség, és valóban az elmúlt évtizedekben végbe ment egy ilyen realignment nevű folyamat, a munkások egyre inkább megérkeztek a republikánusok támogatói közé. És ez a tendencia ez valószínűleg folytatódni fog. A nagyon nagy kérdés szerintem az, hogy a republikánusok el tudják-e, el akarják-e engedni azokat a nagyon erőteljesen államellenes beállítottságaikat. Nem is az állami igazgatásról beszélek, hanem mondjuk a szolgáltatóiparra való kapcsolatról. Tehát például rengeteg vallásos, ötgyerekes latinó ember él mondjuk az Egyesült Államokban, aki nagyon szeretne a republikánusokra szavazni, mert rosszul van ettől a woke idiótaságtól, de a demokraták ígérik neki azt a szociális biztonságot, amin az élete múlik neki.
Igen, de köszönöm. Szerintem, bocsánat, ez a trend, ez megváltozott. Tehát amíg mondjuk 16, tehát amikor a Trump ugye megnyerte az elnökválasztást, akkor látszott, hogy egy óriási ellenesség van a latin közösség részéről, a Trump irányába, mind a feketék részéről, és látszik, hogy 16, és most ahhoz képest tulajdonképpen ezek oda szavaznak.
Abszolút egyetértek, de a nagy áttörés még nincs meg, és pont ezért nincs meg, mert a republikánusok támogatói mögött vannak részben ezek a nagy egészségügyi cégek is. És ugye ővelük nagyon nem tanácsos újat húzni, mert hogyha megbontod ezt az oligarchikus rendszert, amelyik védi az amerikai egészségügyit, ami miatt az egy megfizethetetlen és brutális rendszer, akkor abban a pillanatban sok politikai karriernek ottan vége szakad.
De az előbb úgy fogalmaztál, amikor kérdeztem tőled azt, hogy mi a titka az amerikai álomnak. És akkor valahogy úgy fogalmaztál, hogy hát az a titka, hogy az egyéni felelősség és az egyéni szabadság az együtt jár, és hogy ezt együtt lehet csinálni. Mi van akkor, amikor beállnak ezek a szociális rendszerek, és így tovább, akkor az vajon az amerikai álom ellen hat-e? Mert biztonságot nyújt, ez igaz, de hogy a vállalkozásnak ezt a szabadságát, ezt a felelősségét, ezt nem adja, az is valószínű.
Igen, igazad van, és az is igaz, hogy ezek a tendenciák egymással párhuzamosan vannak jelen. Tehát az Egyesült Államok az egy vállalkozó barát környezet. Ugyanakkor vannak monopolikus, ez a szó nem tudom létezik-e, de ez valami monopólium jelenségek abszolút vannak, de hát ez nagyon régen is volt, gondoljuk arra, amikor szétdarabolták a Rockefeller birodalmat, vagy a többi nagyvállalatot, az antitrust törvény idején, és valóban pont a társadalom biztosítás az egy olyan dolog, ahol nem érvényesül a vállalkozás szabadsága érdemben Amerikában. Tehát vannak szegmensek, ahol nagyon nehéz labdába rúgni az új játékosnak, van, ahol a e-book kereskedelemben, ott pedig hát most ki tudott lőni egy cég.
Jó, de ez még mindig csak pici elvonás. Tehát, hogy összehasonlítjuk Európával, hogy itt az itteni jóléti rendszerek mennyit vonnak el adóként mondjuk a
tehát társadalmi... Tehát mondjuk egy svéd rendszert, ha összevetünk
abszolút,
fel, ugye?
Akár az ittenit is, azért az Egyesült Államokban tényleg azért még a szabadság és a felelősség együtt jár, tehát könnyebb vállalkozni, kevesebb költséggel jár, és nagyobbat is lehet bukni, mert ez már szélesen a vállalkozáson túl is igaz, hogy nincs olyan biztonsági háló. Viszont itt behoznék még egy szempontot, mert teljesen egyetértek Miklóssal, hogy azért itt van több párhuzamos folyamat. Az egyik az az, hogy noha onnan indulunk, és ez most se változott, hogy most, tehát monopóliumokkal van tele az Egyesült Államok, hajlamosak vagyunk szemet hunyni e fölött, azért az Apple sikertörténete nem lett volna lehetséges, hogyha nincsenek meg azok az oligopolikus viszonyok, nem kapnak évekre bizonyos technológia, bizonyos szoftver tekintetében piaci kizárólagosságot, és ez gyakorlatilag az összes sufni-tuning ilyen garázs cégre igaz, akik úgy emelkednek fel, ott állami támogatás, vagy valamilyen monopól helyzet nélkül ez nem lehetséges, de hogy ez régen is így volt. Ott van egy váltás.
Miközben egyébként például Kínára gondolunk így, mint államkapitalista rendszerre, de akkor bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak is vannak ilyen vonásai?
Hát legalábbis azt mondom, hogy pont a vállalkozás szabadságával ezek az oligopolikus, ezek természetes közgazdaságtani folyamatok, ezek az oligopolikus viszonyok nagyon hamar alakulnak ki, csak az Apple példájánál maradva, hogyha ők a 80-as évek végén nem vásárolták volna fel nagyon gyorsan az összes versenytársukat, amivel kizárólagosan ők gyártottak szoftvert, majd operációs rendszert, akkor nem lennének sehol, vagy legalábbis lenne még rajtuk kívül 50 ugyanilyen. Ami változott, az valóban az, amit Miklós mond, hogy a régi ipari monopoltőke, illetve a finansztőke, a banktőkével egybeolvadt ipari monopoltőke, ami átmenet volt, átadta a helyét jelenleg a tech-based, a technológia alapú tőkének, ami nyilván jár egy változással, ami az elitek szintjén érzékelhető, tehát elit kontra elit. Viszont ezzel párhuzamos az a vonás, és szerintem itt kapcsolódunk nagyon a választások kérdéséhez is, hogy az eliten belüli konfliktus mellé viszont felnőtt az a társadalmi ideológiai gyökerű szempont is, ami, ha megfigyeljük pont a meritokrácia az első témánknak a kritikáját, akkor sokan Michael Sanders azért kritizálja a meritokráciát, mert hogy attól tart, hogy a képességek alapú társadalmi szelekció az még rosszabb, mint ahol az örökletes tulajdonságok termelnek ki elégedetlenséget, mert itt az okosak a butákkal állnak szemben, és aki alul marad, az azért marad alul, mert kapott lehetőséget, az ő példája egyébként Obamának az a mondása volt, hogy minden tehetséget ki fogunk emelni. Aki nem tehetséges, és azért marad alul, az sokkal rosszabb szerinte, mint aki egyszerűen azért, mert a középkorba ér, és a cipész fia csak cipész lehet. És ezért, tehát balról támadják a klasszikus amerikai álomnak ezt a marikratikus lábát, ami csak azért tanulságos, mert akik Trumpot támadják, a self-made mennek ezt a sok irányból kritizált figuráját, és Trump támogatóit támadják, akik a tipikus vidéki Amerika azok, akik a régi amerikai álomnak az ideájával még egyáltalán azonosulni tudnak, azok pont azok a társadalmi mérnökösködők, akik egyébként a meritokrácia elvével is, mint a Sanders például, szemben állnak baloldali egalitárius kritika okán. És itt viszont már megérkezünk az ideológiai harc dimenziójához is, ami ugye nagyon jelen van. Nem is azt mondom, hogy a demokraták és a republikánusok között önmagában, hanem mondjuk Trump támogatói és a Trumpot látványosan ellenzők között, hiszen itt már megérkezünk ahhoz a társadalmi mérnökösködő álértelmiséghez, a korizsok világához, akik tényleg a deep state-et is töltik fel, akiknek Trump tesztesíti meg az abszolút rosszat, noha Trump áll a legközelebb azokhoz az ideákhoz, még ha néha esetleg görbetükörszerűen is, amit az amerikai álom és a mobilitás jelent. A másik kritikája meg ugye a baloldali elitnek is a meritokráciával és az amerikai álommal szemben, az azért pontosan erről a területről érkezik, tehát ugye attól félnek, hogy a társadalmi mobilitás, ugye hát nyilván ezzel jár, az nem csak felfele, hanem lefele irányú lehet. És ez rögtön megérkezik a...
Igen, hogyha csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy itt a szabadság és az egyenlőség közötti viszonyról is szó van, és a kettő együtt azért nem megy. Tehát, hogyha most nagyon leegyszerűsítve a pártokat nézzük, akkor a demokraták Frank Roosevelt óta erősen újraosztó, egyenlősítő társadalmat akarnak magas adókkal, a republikánusok pedig idézőjelben a szabadság, tehát alacsonyabb adó, dereguláció, tehát ezért, ahogy mondtad, közelebb állnak idézőjelben az eredeti amerikai álomhoz, amikor az egyéni vállalkozás és a pénz a zsebben marad, legalábbis hát eredeti nagy részben, és ez többek között a jelenlegi politikai küzdelemnek az egyik tétje, hogy most inkább egy egyenlősítő társadalom, nyugat-európai szociáldemokrácia szerű valósul meg, mert gyakorlatilag a demokraták azok, vagy pedig egy hagyományosabb amerikai szabadkereskedelmi, szabadpiaci, deregulációs, kevés mondjuk kötöttséggel rendelkező gazdaság és társadalom az, most, amelyik tovább élhet.
Most már az amerikai álmot már egy pár értelemben használtuk, szabad neveled, de hányféle amerikai álomban? Úgy látszik, mintha a demokratáknak más lenne az álmuk, mint a republikánusok.
Ez egész biztos.
Van ugye Obamának az álma, van Martin Luther Kingnek az álma, aztán volt Ronald Reagannek az álma, hogy fölviszi Gorbacsovot helikopterrel, és bármely mondjuk tetszőlegesen kiválasztott munkáskerületbe leszáll, és ott a munkások elmondják, hogy milyen jó Amerikában élni, és ez az egyetlen egy ország, ahol előre lehet jutni. Ugye Martin Luther Kingnek az álma, hogy mindenki egyenlő, egy színvak társadalom, tehát mindenkinek megvan az álma, és akkor visszatérünk a Miklóshoz, hogy itt nem lehet csoportokról beszélni, minden egyes embernek, 330 millió embernek van álma, és ezt kell valahogy közös nevezőre hoznunk ilyen pillanatban, ami egy kicsit nehéz, de hát megoldjuk itt a helyzetet.
Jó, nekünk 56-ban sikerült egyébként, volt egy közös álmunk akkor.
Én még csak Mátéra szerettem volna rácsatlakozni annyiban, hogy a Trump elleni nagyon mély indulatoknak ez az egyik fő oka, amit Máté mondott, hogy ezt a deep state-et, ezt ő föl akarja számolni. És ugye ezt már nagyon régóta mondják, tehát ez a let's drain the swamp, csapoljuk le a mocsarat, ez már 80-as években elhangzott, csak hogy az ő személyében először van olyan jelölt, akiről lehet tudni, hogy tényleg képes lesz, és neki ugrik ennek az egésznek. És nem csak azért, mert ő személy szerint annyira meg van sértve, és annyira neki durálta magát, hanem azért, mert beálltak mögé olyanok, akik szintén ebben érdekeltek. Tehát a Heritage Foundation-nek, a legbefolyásosabb konzervatív agytrösznek van erről egy anyaga, nem, az egész nyilván nem nyilvános, de a róla szóló kommuniké az azt taglalja, hogy ha megnyerik a választást Trump-al, akkor úgy fogják átalakítani az egész amerikai politikai rendszert, hogy ez a maffiaszerűen működő háló, ezt szét akarják zilálni, és hogy ez ne tudjon újjá szerveződni.
Mert azt is
és
mondják,
ez egy nagyon nagy mondás, legyünk őszintén.
Hogy ez az előrejutásnak az akadálya, ez a háló.
Hát valamiféle belső mobilitást létretesz, aki a mocsáron belül van, csak hogy amúgy ez gúzsba köti az államot. Rengeteg fölösleges pénzköltést tesz ez ugye lehetővé, nem is beszélve a jelenlegi háborúnak a finanszírozásáról, amelyik szintén nem össznemzeti amerikai érdek, hanem csak részcsoport érdek. Tehát ha valakiről elhiszik egy pillanatra azt, hogy ez az ember tényleg veszélyt jelent rá, akkor onnantól kezdve egzisztenciális fenyegetésként érik meg az ő esetleges
Most amit mondtatok mind a ketten, ezen gondolkoztam, és hogy te is föltetted a kérdést, hogy a Trumpnak ez az elit ellenessége. Ugye valójában maga a Trump nem csak azért egy anti-establishment, vagy egy elit ellenes fazon, mert teljesen mást akar csinálni, mint mondjuk az eddigi politikai elit, hanem az, hogy teljesen kívülről jön. Egy teljes outsider a maga a Trump, mint személy, mint jelenség. És ne felejtsük el, hogy ha van olyan ember, és akkor itt utalunk a témánkra, aki tulajdonképpen az amerikai álmot megtestesíti, azt tulajdonképpen maga a Trump is, és a teljes Trump dinasztia. Ugye te pont említetted, hogy ugye ott a 18-19. Században ugye ezek az ilyen ügyeskedő emberek, hát ugye a Trumpnak is a nem tudom, déd nagyapja, vagy nem tudom ki, aki Németországból még Trump néven vándorolt ki az Egyesült Államokba, azzal szerzett óriási pénzeket a családjának, hogy nagyon ügyesen kiszagolta, hogy hol vannak azok az aranymezők, ahol ő éppen mondjuk egy kocsmát nyit, egy kuplerájt, egy szállót, stb. És innen indult el az az út, amit láttunk, hogy tulajdonképpen maga Donald Trump megtestesíti az amerikai álmot, amire ő maga egyébként véleményem szerint a mai mediatizált világban, de visszamehetünk a 80-as évekig, ő erre tudatosan épített. Tehát, hogyha megnézzük a 80-as éveknek a sajtótermékei Trumppal kapcsolatosan, akkor látjuk, hogy a mindenféle ilyen bulvár magazinokban megjelenik, hogy milyen koktélpartit tartott, milyen barátnői vannak, stb. Ugrunk a 90-es évekre, amikor ugye a sitcom érának a nagy évtizede van. Mit ad Isten? Szex és New York, Carrie Bradshaw ül egy bárba, és azt mondja, hogy nem tudom milyen Samantha koktélt iszok, Donald Trump, ez az igazi amerikai álom. A másik, a Kaliforniába jöttem, hogyha valakinek még emlékszik erre, hogy ott is Trump megjelenik, és nem úgy, mint üzletember, hanem Donald Trump az üzletember, aki meg akarja venni ugye ezt a gyönyörű villát, vagy a reszkesetek betörők, ugye mindenkinek kb. A kedvenc karácsonyi film, és ott is megjelenik, és látszik az, hogyha őt a médián keresztül nézzük, magát a Trumpot meg mint jelenséget, ez folyamatosan változik. Tehát ahogy a valóságsók bejönnek, akkor indítja ugye ezt a, nem is tudom már mi volt ennek a műsornak a címe, ahol ugye tulajdonképpen egy asszisztenst keres maga mellé, meg egy cég.
You are fired, talán.
Igen, talán ez volt a címe, és hogy látszik, hogy hogyan alakítja át, és amikor a social media elkezdi átvenni a klasszikus média kommunikációs szerepeket, akkor meglátjuk, hogy tulajdonképpen egy olyan Twitter forradalmat csinál kommunikációs szempontból, amire tulajdonképpen mindenki azóta is így emeli a kalapját, hogy tulajdonképpen egy Twitter alapú kormányzást csinált, és minden tulajdonképpen megkerüli, ami mindig is a politikának a célja, hogy megkerülje ugye a médiát, hogy ne szűrjék meg az üzeneteit.
Le is kellett szedni a Twitternek, le is kellett kapcsolni.
Különben nem Trump az első, aki le akarja csapódni a mocsarakat, gyakorlatilag a utóbbi évtizedekben a két Bush meg Biden kivétével, akik ugye az establishment tagjai, mindenki Washington ellen indult. És mondjuk a legjobb példa erre Carter, aki behozta a georgiai idézőjelben a maffiát, és kinyírták mindent abbi nélkül, mert lecserélte ott az embereket, és a georgiaiakat tette be, de régentől kezdve Clinton mindenki Washington ellen indult, hogy ők azt a washingtoni augiás istálóját ki fogják takarítani, és mindéket bedarálta ez az elit.
Hát a finoman, de még Obama is ezzel Obama indult, is, még igen, annak idején szenátorként, hogy akkor változásra van szükség, igen, velünk nem foglalkoznak, igen. A feketék ügyeivel egyáltalán nem foglalkoznak, és utána azért szembe jött vele a
Hivatkoztatok egy szerzőre, Sandler? Szerző, akire hivatkoztatok az előbb. No, szóval ő ír arról, hogy képződik újra ez az elit. Erről mit tudunk mondani, hogy ez az elit, ez a hagyományos egyetemeken, tehát pontosan tudjuk, hogy képződik újra?
Szerintem, hogy pontosan tudnánk, az túlzás lenne. Látunk tendenciákat, megértjük a kritikát. Ez a kritika is balról jön, tehát azért látni, hogy általában balról kritizálják a meritokráciát, és pont például ezt a biológiai komponenst vagy féltik, tehát hogy nehogy felbukkanjon valahol is, vagy tagadják körömszakadtáig, hogy tényleg vannak képességek szerint alkalmasabbak rátermettek, és ettől félik ezt
a... Bocsánat, azt is mondják, hogy a meritokrácia nem az egyenlőtlenség orvoslás, hanem az egyenlőtlenség igazolására.
Pontosan, szóra. Pontosan. Hát ez ugye ennek a baloldali kritikája, és ezért akarnak egyre és egyre több pozitív diszkriminációt olyan csoportokkal szemben, akik valaha, valamikor valamilyen társadalmi hátrányt elszenvedhettek, mondjuk teszem hozzá az amerikai rabszolgaságban szenvedők nem biztos, hogy rosszabbul éltek, mint a mi ükszüleink, pláne azok, akik mondjuk cselédek voltak, és tehát mindegy zárójelbe zárva a társadalmi összehasonlításnak, de hogy azokat az akadályokat, ami például az oktatáshoz való hozzáférés jelentette, azért biztos, hogy lebontotta az Egyesült Államok, most már generációkkal ezelőtt mondhatjuk ki, és mégis ezekre való hivatkozásra...
A generációkra ezelőtt azt jelenti, hogy a 70-es, 80-as évekre ezek nagyjából lebomlódtak?
Vagy? Így van, és azóta, hát én azóta születtem, tehát például, ha én Amerikában lennék fekete, szerintem könnyű elképzelni engem ilyen szituációban, akkor egész biztos, hogy nem lenne érzékelhető már olyan közvetlen korlát. És mégis ezekre hivatkozással minden más, tényleg a biológiai meg örökletes komponens előtt csukott szemmel azt mondják, hogy ezért igenis még további pluszpontok kellenek, pluszkompenzáció, és ez ugye ez átmegy innentől világnézetbe. Ez innentől megérkezik a woke-hoz, megérkezik a safe space-ekhez, és megérkezik ahhoz a politikai közeghez, ahol valójában úgy kritizálják az elit újra termelődésének a veszélyét, ami a klasszikus Amerika, hogy valójában ők az a zárt társadalmi kaszt, ez a college-oknak ez a tipikusan balra pozícionált, woke, nagyon érzékeny, de egyébként tipikusan fehér hátterű családokból érkező túlérzékeny kasztja, akik maguk ez a zárt rendszer, amiben nem nagyon lehet, tehát akik magukat újra termelik, leginkább ezekkel a politikai, ideológiai elvekkel, amikhez igazodnak, és újra és újra, tehát a college-okba, akik én is adtam elő, meg tanultam is az Egyesült Államokba, már abban az időben, amikor gyakorlatilag szinte elképzelhetetlen társadalmi tudományi dimenziókban nem a neomarxista, kultúrmarxista ideológiának valamilyen árnyalatához igazodó gondolat. Tehát már effektíve én már csak azt a szeletét tapasztaltam meg, nyilván elsőbb a jogi közgazdaságtani irányból, de mégiscsak a társadalomtudományok pereméről van szó, hogy itt már generációk óta a college-okban úgy termelődik újra az értelmiség, az aktuális értelmiség, hogy eközben az igazodás, az pont, hogy minden alternatív hangot lefolytott, megjegyzem annyira, hogy az egyik váltópártnak, ugye a republikánusoknak sincs nagyon jelenléte ebben a dimenzióban, ami mondjuk vitaképes lenne, és akiket nem hurrognak le azonnal üvöltött torkú, tüntető diákok, és zavarják meg az órájukat, mert hogy eljutott idáig ez a történetet. Valójában folyik egy olyan ideológiai természetű újratermelődése ennek a társadalmi politikai elvárások tekintetében nagyon erősen balra, és a demokratáknak is inkább a bal szárnyához húzó közegnek, amelyik irányból egyébként a kritikák általában érkeznek pontosan a meritokratikus elvekkel és a klasszikus amerikai érvényesülési modellekkel szemben.
És technikailag ez többeköt úgy játszódik le, hogy elit főiskolákon, egyetemeken az ott végzetteknek a gyerekei előnyt élveznek a felvételnél. Utána ugye van ez a corporate spirit, mondjuk a Harvard 97-es évfolyam, utána a kimilyen társaságban tartozott, a Scarce and Bonds, és így tovább. Tehát ezek ilyen informális körök. Nagyon sokszor ugye nem is tudja az ember, hogy pontosan kik és hogyan vannak bent, teljesen idézőjelben ismert emberek, de esetleg nagyobb a befolyásuk, mint azok, akik az előtérben vannak. Tehát ezek az öröklődő befolyási övezetek, csoportok azok, amelyek azért nagyon erősen tartják magukat, és itt gyakorlatilag, ahogy mondtad, republikáns demokrata átfedés van. Tehát ez, ami Trumpnak a egyik bűne idézőjelben, hogy ő nem csak arról beszélt, hogy itt a demokrata elitet kellene leváltani, hanem a demokrata és a demokraták összefonódott republikáns elitet is. És ezért van a Lincoln Project és a Never Trump persze, és így tovább, mert egyszerűen az ő pozíciókat is veszélyezteti ez a fajta idézőjelben populista, vagy hát korábban nem nagyon látott mélységek belemenő mondjuk ígéret halmaz. Trump különben azt ígérte, hogy kb. 20 ezer ember távolítan el a különböző minisztériumok és intézmények, CIA, FBI, NASA és itt tovább éléről. A hagyományosan kb. 8 ezer ember cserélnek le. Tehát itt közel háromszor annyi ember cserélnek le. Hát megint kérdés az, hogy 2,5 milliós szövetségi adminisztrációban ez mennyit jelent és mennyit nem. Főleg úgy, hogy most egy olyan törvényt fogadtak el, illetve nem törvényt, hanem egy, hát ezt nem fogadták volna el, hanem egy elnöki rendeletet, hogy a szövetségi alkalmazottokat felszólítják, hogy segítsék elő a regisztrációt és így tovább a választáshoz. Magyarul hát növeljék a demokrata szavazóknak a potenciális bázisát, és segítsenek még ki is tölteni azokat a nyomtatványokat, hogy kérik a levélszavazást, és így tovább.
És jó helyre húzzák az X-et.
Elég nehéz lesz ezek után akár 20 ezer emberrel valamilyen drámai változást elérni.
Na hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A meritokráciáról beszélgettünk, az érdem szerint előrejutásról. Hát meglátjuk majd ezt azért az elnök választásnál, hogy pontosan hogy zajlik majd. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Kedves nézőink, önök az Ez itt a kérdést látták. Műsorunkat újra megnézhetik a mediaclip.hu-n és a YouTube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on is. Tartsanak velünk legközelebb is, kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!